Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Jób könyvében az első fejezet 6. versétől a következőképpen. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt: honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak: a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak: észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak: nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Te nyújts csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak: mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt: a marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sébaiak rájuk rontottak és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: a káldeusok 3 csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kard élre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Míg ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt: fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Míg ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, előfordul az mostanában, hogy Dani fiam hatalmas könycseppekkel a szeme sarkában és még nagyobb hanggal adja tudtunkra, hogy bizony neki nélkülözhetetlen egy-egy játék, vagy éppen az édesanyja által használt konyhai kés. Persze sok esetben nem kapja meg azt, amit szeretne, és ezért még hangosabb a sírás, és még nagyobbak a könycseppek. Ezzel tudatosítja azt, hogy ti rosszat akartok nekem. Szülőként persze nehéz nemet mondani akkor, amikor tulajdonképpen még egy fél óra beleférne a lefekvésig, de tudjuk, hogy ha most nekiáll játszani, akkor még 2 óra múlva is csiripelni fog. Pénteken elmentünk egy játszóházba, ahol Dani rátalált egy fa vonatra. Játszott vele már egy ideje, amikor megérkezett egy nagyobbacska fiú, és kivette Dani kezéből a mozdonyt. Elkezdődött a harc. Kié is a mozdony? A megoldás végül az lett, hogy mindkét gyerek figyelmét másfelé tereltük, mert nem született kompromisszum. Az enyém, mert én játszottam vele. Én használtam. Régebb óta itt vagyok, mert én vagyok az erősebb, mert megérdemlem, az enyém. Gyerekeknél mindennapos kis küzdelmek, amelyeken mosolygunk, amelyek megmosolyogtatnak bennünket, és megállapítjuk, hogy mennyire fontosnak is tartanak tulajdonképpen olyan dolgokat, lényegtelen dolgokat, amik otthon talán meg is vannak nekik. Hiszen hazamegy, ott a sok játék, de neki most éppen az kell. Nem is az övé, a játszóházban kapta kölcsön néhány percre, néhány órára. Miért kell ezért sírni, miért kell ordítani, miért kell veszekedni? Pedig ha jobban belegondolunk, akkor mi felnőttek csak azért nem tesszük ugyanezt, mert már megtanultuk, ahhoz, hogy más ne nyúljon a játékainkhoz, nagy kőfallal kell őket körülvenni, riasztó és kamera rendszereket kell beletenni, és biztonsági őrrel kell azt őriztetni. A sokszor mindegy is már, hogy mi sem tudunk mindeközben játszani velük. De legalább más nem nyúl hozzá. A miénk. Küzdünk azokért a dolgokért, amelyeket magunkénak mondunk, mert megdolgoztunk érte, mert az örökségünk, mert a miénk. Azzal kezdtem, hogy Dani fiam, az enyém, nem másé. Nem hibás-e ez az elképzelés? Nem úgy van-e, hogy kaptam őt ajándékba? Az Isten ajándéka. Még akkor is, ha Isten engem és leginkább édesanyát használta fel abban, hogy őt megteremtse. De az ő teremtménye. Ő formálta ott az anyamében. Ketten ultrahangon voltunk, és kaptunk egy felvételt születendő kislányunkról. A háromdimenziós ultrahang képen a feje látszik, amint épp a kezét a szájába gyömöszöli. A kép egy furcsa jelenetére mindketten feleségemmel figyelmesek lettünk. Mintha gyermekünk feje mellett egy másik, egy nála jóval nagyobb arc tűnt volna fel. Egyedül van ott bent, de ez egyértelmű, valószínű csak a furcsa véletlen, de ez a véletlen eszembe jutatta a 139. Zsoltárnak egy mondatát. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Kié az a kisgyermek? A miénk? Az enyém? Az én tulajdonom? Jobb története mindig elgondolkoztat. Kicsit félek is tőle, be kell vallanom. Amikor megtudtam, hogy ez lesz a mai alapige, akkor már hetekkel ezelőtt fogtam a fejemet. Nehéz történet. Nagyon nehéz, mert az embernek az elemébe vág. Mert nem lehet megkerülni, nem lehet elmenni mellette. Életünk tele van miértekkel. Miért csapódik be meteor? Miért robbantanak fel emberek embereket? Miért öli meg valaki a családját? Miért vannak gyógyíthatatlan betegségek? Ha belegondolunk ezekbe a miértekbe, akkor könnyen beláthatjuk, hogy akkor tesszük fel ezeket a kérdéseket, amikor szenvedést, halált, amikor számunkra fájdalmas dolgokat tapasztalunk. Miért nem kérdezzük meg? Miért van napsütés? Miért rügyeznek ki a fák? Miért történnek a jó dolgok az életünkben? Mikor Jézus egy gyermeket állított a tanítványai elé példaképnek, akkor azt gondolom nem a hiszti utánzására, hanem pontosan erre gondolt. Egy gyermek, aki rácsodálkozik még arra, amire a többiek, a felnőttek talán már nem, amit természetesnek gondolunk. Alapigényben jobb történetének elejébe kapunk egy kis bepillantást az első kísértésbe. Mivel ez a történet egy megtörtént eseményt feldolgozó, de mégiscsak irodalmi mű, ezért azt gondolom, mint ilyen irodalmi műnek minden egyes mondata, minden egyes szava nagyon fontos. Úgy fogalmazták meg, hogy annak mondani valója legyen. Jó lenne akár csak ezzel a résszel is többet foglalkozni. Lehetne erről a részről egy egész éves prédikációs sorozatot tartani. De most erre nincs mód, és igyekszem összefoglalni, és a mai vasárnap szempontjából elmondani a fontos részeket. Így kezdődött a történetünk. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? A sátán Isten előtt. Ha az oltár előtti ígére Jézus megkísértésének történetére gondolunk, akkor ott is ugyanígy indul a szituáció. A sátán megjelenik az Isten előtt, az Isten fia Jézus előtt. A földön barangoltam, mondja a sátán. Igen, mert a sátának van hatalma itt a földön. Luther azt énekli, a világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma. E világ ura, gyújjon bosszúra, nincs ereje már, reá ítélet vár. Luther is e világ urának mondja a sátánt, de hozzátesz még valamit, hogy ki fölött van hatalma a sátánnak, azok fölött, akik nem használják ellene az igét, az Isten szavát, a Bibliát. Mert Isten igéje megkötözi a sátánt, nem tehet ellene semmit. Ezt látjuk Jézus megkísértésének történetében is. A sátán megkísérti Jézust, aki minden esetben Isten igéjével, a Szentírás szavával válaszol ezekre a kísértésekre. És a sátán kénytelen visszavonulót fújni. Vajon mi a kísértéseinkben hova fordulunk? Magunkba fordulunk? És elkezdjük sajnálni magunkat? Elkezdünk okolni másokat? Vagy éppen Istent? Vagy Isten felé fordulunk? Nézzük meg, mit tett Jób, de előtte még az, hogy mit tett Isten Jóbbal. Először is Isten felhívja a sátán figyelmét Jóbra. Észrevetted-e? A szó azt is jelenti, ez a héber szó, ami itt áll, hogy megfigyelted, hogy tanulmányoztad-e, hogy hosszasan foglalkoztál-e az én szolgámmal, Jóbbal. Isten büszke rá, büszke a szolgájára. Nincs hozzá fogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Elmondja az Isten rólunk ezt. Nincsen hozzá fogható a földön. Nincsen hozzád fogható a földön. A sátán így felelt az Úrnak, mert tanulmányozta, mert megfigyelte, mert megvizsgálta Jób életét. Nem ok nélkül féli Jób az Istent. Ez a sátán állítása. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújt csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. A sátán nagyon jól ismeri az embert. Nagyon jól tudja, hogy mi lakik az emberben. De vajon jobban ismeri-e a sátán az embert, mint az Isten? A sátán itt egy nagyon fontos dologra mutat rá, ami témánk szempontjából is meghatározó. Nem ok nélkül fél téged, hanem azért, mert mindenét tőled kapta. Mindene, amilyen csak van, az tőled van. Megajándékozott. Megajándékoztad őt, de vajon tudja-e ő ezt? Tisztában van-e azzal, hogy minden tőled van? A sátán tudja ezt. Minden az Istentől van. Nem azért, és addig szerete, ameddig rajta van a kezed, amíg kerítéssel veszed körül az ő életét. Amíg a vonat Dani kezében volt, addig békésen eljátszott vele. Elmerült a saját gondolataiban, élte a két évesek mindennapi életét. De amint kiragadták kezéből ezt a vonatot, valami eltörött. Eltörött a mécses, elkezdett sírni, elkezdett kiabálni. Addig jó az Isten közelében lenni, amíg ad. Amik kapunk tőle, de legalábbis megmarad az, amink van, amit már eddig kaptunk. Nagyon veszélyes dolog ez. Vajon tényleg az az Isten dolga, hogy adjon? Tényleg az az Isten dolga, hogy megőrizze azt, amink van? Hogy megvédjen? Hogy az áldása folyamatosan rajtunk legyen? Isten egy automata, amiben, ha bedobom a pénzem, az időm, az energiám, akkor igenis az a dolga, hogy védjem meg, hogy ne legyek beteg, hogy rendben legyen a családom, hogy legyen munkám. Biztosítsa ezt, hiszen szeretem. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom. Csak rá magára nem vethetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Az ember szempontjából azt gondolom, hogy ez a mondat a teológia történet második legkegyetlenebb mondata. Mert itt Isten kiszolgáltatja Jóbot. Mindenét a kezedbe adom. Oda dobja a sátánnak. Azt teszel a javaival, a családjával, amit csak akarsz. A kis kitétel rá magára nem emelhetsz kezed, pedig csak egy ideiglenes kitétel, hiszen tudjuk, később ezt is megengedi az Isten. A második kísértés az erről szól. Milyen Isten az ilyen? Aki nem csak engedi, de ő maga provokálja ki a kísértést. Hiszen ő kérdez rá a sátánnál, láttad-e szolgámat Jóbot? És kiszolgáltatja őt. Oda dobja a sátánnak. Milyen Isten az ilyen? De a történet mögött vegyük észre, hogy bár valóban kemény szavak ezek Isten részéről, de elsősorban itt nem Jób az, akit kockára tesz Isten, hanem Isten saját magát teszi kockára. Ha Jób bukik, akkor Isten bukik, hiszen az ő szava áll a sátán szavával szemben. Azt mondtam, hogy a teológia történet második legkeményebb mondata ez. Az első így hangzik. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Az ember szempontjából, a mi szempontunkból, ennek van döntő jelentősége. Minden esetre Jób számára kegyetlen terhet jelent az, ami következik. Most nem olvasom fel ismét az egészet, de tudjuk, négy szolga érkezik, akik bejelentik azt, hogy elveszett mindene. A háza, a vagyontárgyai, az állatai, a megélhetése, a munkája, és legvégül a gyermekei. 10 gyermeke volt. Mindent egyik pillanatról a másikra. Természeti csapással és háborúval. Nem maradt semmi sem. És mit tesz jó? Összetörik. A következő mondatot azt gondolom nem szabad kihagynunk a történetből. Sokszor megteszik. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult. A legmélyebb fájdalom kifejeződései. És nem egy mozdulatsor csupán. Megszaggatta a köntösét, a tehetetlen dű kitörése. És megnyírta a fejét, a mélységes bánat, a gyász, a hogyan tovább kérdése. A hely megnyírása semmiképpen nem egy hirtelen indulat. Hiszen nem lehet megnyírni csak úgy, egyik pillanatra a másikra, hanem egy tudatos döntés. Elveszett minden, semmim nincs, senki vagyok. Jobbnak fáj, mérhetetlenül fáj gyermekei elvesztése. Olyan könnyűnek tűnhetnek Luther szavai, kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik. Milyen a menny örökre? De mi húzódik meg ezek mögött, a szavak mögött? Nem a könnyelmű lemondás, hanem a fájdalom, a gyász, a szomorúság. Mit érez ő nekik? Mert nekem sokat, számomra mindent, amit Istentől kaptam, kaphattam. Semmim nincs. Üres kézzel állok meg előtte, és nem marad más, mint az imádság. Jób a földre esve leborult, és így szólt, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Jób szavai a történtek után hihetetlen szavak. áldja az Istent, áldott legyen az Úr neve. Pedig ő maga mondja ki, nem a sátán az, aki elvette mindenét, hanem az Úr. Az Úr adta, az Úr vette el. Ugyanakkor benne van az a bizonyosság, hogy Isten kezében van mindene. Rábízhatja őket. Nála biztonságban lehetnek. Még egyszer mondom, fájdalma elviselhetetlen, sír és kiált. Az Istenhez kiált. De nem haraggal, nem kérdésekkel és nem miértekkel, hanem dicsőítéssel. Áldja az Urat. Dania vonat jelenetében volt egy kis rész, amikor a nagyfiú visszaadta Daninak a vonatot egy kis szülői unszolásra. Aztán amikor látta Dani, hogy ez a nagyfiú elsírja magát, mert nem szerette volna odaadni, akkor oda ment, és maga nyomta kezébe azt a kis mozdonyt. Persze aztán később kezdődött minden előről, és ennek lett a megoldása, hogy elvittük őket másfelé. De egy pillanatra, egy rövidke pillanatra megtörtént a csoda. A gyerek lemondott a játékról. Bőjt van. A bőti idő a lemondás ideje. Isten nem azt várja most tőlünk, hogy mondjunk le mindenről. Jobb története arra tanít bennünket, hogy azt tudatosítsuk, ami van, az tőle van. A lakás, az autó, a munka, a család. Ő ezeket egyszer visszaveszi. Biztonságban tudjuk-e nála a dolgainkat? Biztonságban tudjuk-e nála az életünket? A szeretteink elvesztése okozta bánat természetes, sőt, szükséges. De vajon ez az Istennel való kapcsolatunkat gátolja, vagy megerősíti? Adja Isten, hogy minél többen lehessünk jobbok, akik rá tudják bízni magunkat. De Isten óvjon meg bennünket a kísértésektől, amennyiben ez lehetséges. Bőtünk csak akkor lesz teljes, ha nem egy-két dologról, hanem mindenről lemondunk, mindenről lélekben. Isten megtette ezt, érted? Te megteszed-e érte? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te egyszülött fiadban mindent egy lapra tettél fel. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk lehet, aki a Golgotai kereszten elvette bűneink büntetését. Add, Uram, hogy ez az örömhír, ez átjárja egész életünket, ezt a most kezdődő bőti időszakot is. Kérünk téged, hogy te segíts bennünket elcsendesedni a te színed előtt. Add, Urunk, hogy valóban végig gondoljuk azt, hogy mindaz, amire, amink van, az te tőled van. Add, hogy el tudjuk ezt fogadni, és add, hogy rád tudjuk bízni. Akkor is, amikor nehéz. Akkor is, amikor foggal körömmel ragaszkodunk a dolgainkhoz, a családunkhoz, az életünkhöz, az egészségünkhöz. Kérünk téged, adj nekünk teljes bizodalmat te benned. Te segíts és te vezess bennünket, mert egyedül ez lehetetlen. Így áld meg bennünket Jézus Krisztusért kérünk. Amen.